Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. A mai világszámban, itt az Inforádióban először elmegyünk majd Kijevbe, és megismerhetik az ukrán főváros titkait. Megtudhatják, hogy milyen az idő, amikor nálunk 20-30 fok van, és szó lesz arról is, hogy mit érdemes megnézni, meg hogy létezik-e tényleg a kijevi pulykamel, és minden más egyéb izgalmas dologra is fény derül. Aztán a műsor harmadik negyedében Odesszába látogatunk majd el, és megtudhatják, hogy vajon igaz-e a lépcső legendája, tényleg megtörtént-e ott a vérengzés. Hallhatnak majd a Patyomkin falvakról is, és mindenféle más izgalmas dologról. A Krím félszigettel zárunk végül, és arról is beszélünk a műsorban, hogy vajon a mostani nyári szezonban lesznek-e ott turisták. Úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem!
Világszám úti könyvek helyett.
Kijev. Hölgyeim és uraim, az ukrán fővárosba, ahhoz képest, hogy például Bécsbe, vagy Pozsonyba, vagy akár Zágrába mennyi magyar látogat, bizony kevesebb honfitársunk jön el, pedig mégiscsak egy szomszédos ország fővárosáról van szó, ráadásul tele-tele izgalmas kultúrkincsekkel. Mégis az embernek még akkor is tépelődnie kell, amikor azon gondolkodik, hogy mit vegyen fel, amikor Kijevbe megy, akár ilyenkor júniusban, akár valamikor ősszel. Emlékszem, amikor én például Moszkvában voltam, akkor előfordult az, hogy úgy gondoltam, hogy hát itthon 20 fok körüli hőmérséklet van, akkor Moszkvában is mondjuk maximum 10-15 fok, hát ehhez képest szakadt a hó, és befolyt a lucskos, sáros hóli a cipőmbe, mert persze fél cipőt vittem magammal. Úgyhogy ezen felbuzdulva, amikor először hosszabb időre Kijevbe utaztam, akkor nagyon-nagyon alaposan felkészültem, és gondoltam, hogy itt biztos rémséges hideg lesz. Hát ahhoz képest, amikor itt nálunk ugye 23-25 Celsius fokos hőmérséklet volt, akkor ott is olyan 16-20 fok lehetett, néha 22-re is felment a hőmérő higanyszála, aztán estére tényleg elég erősen lehűlt a levegő, úgyhogy kellett azért a kabát, vagy esetleg a pulóver. Amikor megérkeztem Kijevbe, akkor egy csoporthoz csatlakoztam, és utána elmentem a kijevi népi együttes előadására. Ez egy kötelező dolog, hogyha az ember elmegy valahová, akkor mindig elviszik megnézni a helyi néptáncosokat. Nálunk is a különböző csárdákban mulatoznak a német turisták, és látják, hogy milyen izgalmas a mi népi táncunk. Hát a németek többet látnak belőle talán, mint mi magunk. Minden esetre itt is, Kijevben is van ilyen, és meglehetősen igényesen adják elő. Egy picit az ukránt, egy picit az oroszt vegyítették, és persze a végén a x-edik vodka után már remek volt a hangulat. A vodka az akárcsak Oroszországban, ugyanígy itt Ukrajnában is, meg hát általában a szovjet utódállamokban kötelező kellék minden komolyabb vacsorához, meg ebédhez és reggelihez, és hát persze ebből azért tényleg hatalmas mennyiséget tudnak a helybeliek fogyasztani. Van egy olyan vodka, ami torma ízű, és hát ez volt számomra a csúcs, meg kínáltak málnás vodkát is. Úgy vannak ezekkel, mint a sörökkel a belgák, a málnástól az epresen át a tormásig mindenféle módon előállítják, ízesítik, és hát ezeket ki lehet próbálni, ha bírja az ember. Aztán itt Kijevben egy komoly előadást hallottam arról, hogy a borscs, a híres cékla leves, az igazából ukrán, nem is orosz, az oroszok csak átvették az ukránoktól. És hát tényleg létezik bizony kijevi pulyka mell. Azért mondom, hogy tényleg létezik, mert hát a székely káposzta is létezik, csak a székely nevű emberről nevezték el, és nem pedig székelyekről, és a kolozsvári káposzta is hasonlóképpen nyerte a nevét. Hát a kijevi pulyka mell nem a kijevi Mátyásról kapta a nevét, vagy bárki másról, hanem arról, hogy Kijevben tényleg készítenek hasonló stílusban finom pulyka mellett. És hogyha kíváncsiak arra, hogy milyen, akkor nem kell elmenniük Kijevbe, mert hogy nálunk is nagyjából ugyanolyan, mint ahogy Kijevben készítik. Ami nem feltétlenül igaz, mert például a pekingi kacsa teljesen más Pekingben, mint nálunk. A milánói spagettit meg hiába keressük Milánóba, mert csak nálunk van olyan. Szóval az biztos, hogy a gasztronómiai szempontból Kijevben tényleg kellemes élmények érhetnek minket. Kijevben a főutca környékén 3-4 csillagos jó kis szállodák vannak. Amikor egyszer ott voltam, éppen a helyi megatánc döntőjét szervezték a főutcára, és hát este 10-ig tombolt a nép. Most a válság következtében azért kevesebb mulatság van, de még mindig élvezik az életet az ukrán fiatalok. Érdekes a második világháború hőseinek emlékműve, és ezek az emlékművek, hogy most mi történik velük Ukrajnában. Ugye még mindig ott van Kijevben egy nagy talapzaton a fő ideológus szobra, a Lenin szobor, és hát sok helyen van Lenin szobor, és most azzal, hogy Krím félszigetét Oroszországhoz csatolták, lényegében az ukránok az ideológiai harcot is megkezdték, és hát nagyon sok helyről eltávolították a különböző szobrokat. Egyébként a volt Szovjetunió több városára is az a jellemző, hogy hát vannak modern dolgok, de azért még mindig nagyon sok ott van a régi szobrok közül. És hát már a multinacionális kultúra jelképei is ott vannak, a gyors éttermektől egészen az izgalmas üzletekig. Kijevben, a belvárosban érdekes magas házak is vannak már, a külváros felé haladva pedig hát olyan épületeket, amelyeket a helyi kísérőn felhőkarcolónak nevezett. Hát azért ez nem olyan még, mint a hongkongi vagy a New Yorki felhőkarcoló, de tényleg érződik már a törekvés. Az elnevezések azért még a régmúltat idézik. Van például ilyen, hogy Örök Dicsőség Parkja a második világháború hőseinek állít emléket, 33 ismeretlen katonát temettek el ide. Meg lehet nézni még az Arzenál gyárat is, és bemutatják a turistáknak azt a fényképezőgépet, amellyel Gagarin fotózta a földet, amikor űrutazáson járt. Ez is a komoly nevezetességek közé tartozik. Autóval azért nem mindig lehet gyorsan közlekedni, mert bár szélesek az utcák, de néha dugók vannak. A metró gyors és jó a hálózat. Elég mélyre beástak, mert hogy 100 méter mélyen húzódik a metró, és lényegében alagútrendszer van itt a föld alatt. De általánosságban azt tapasztaltam, hogy jók a tömegközlekedési eszközök. Hát azért nem egy Svájc, hogyha a kinézetét, tisztaságát nézzük, de szerintem azért nagy probléma sincsen vele. Éjszaka főleg taxival érdemes közlekedni, ezek nagy része biztonságos, de azért nem árt előre megalkudni, hogy mennyiért visznek el az adott helyre. Az orosz és az ukrán nyelv között azért van jócskán különbség, mondjuk a cukor például cukor, és nem szahár, ezt rögtön megjegyeztem. Hát egy picit valahogy, mintha a szlovák és az orosz között lenne az ukrán, de az orosszal azért el lehet boldogulni, angolal meg a fiatalok körében főleg. De hát az a hátránya az angol használatának, hogyha valaki angolul beszél, akkor felemelkednek az árak, mert nyilván turista, és akkor van pénze bőven. Persze nem igaz ez azokra a dolgokra, amelyek fix árasak, de mondjuk a taxiszolgáltatások, az egyéni dolgok emelkedhetnek, hogyha valaki angolul beszél. Ha meg oroszul, akkor nyilván tudja a dörgést, úgyhogy már is lefelé mozognak a tarifák. Nagyon sokan azért jönnek Kijevbe, hogy kitombolják magukat, imádják az éjszakai életet, és az biztos, hogy nagyon jó kis klubok vannak itt. Ami érdekes, hogy az exkluzív helyek egy részére nem engedik be a rosszul öltözötteket, face control, ugye így hívják ezt a szűrőt, ránéznek az illetőre, és mondják, hogy hát önnek nem itt van a helye. Ez az egyik lehetőség, hogy elmegyünk ilyen elit klubokba, a másik pedig az, amit mondjuk a helyi fiatalok csinálnak, hogy megveszik a vodkát, meg az innivalót, és egy sárga színű üzlet előtt elfogyasztják. Ez valamilyen kultikus hely, mert minden este így gyűlt össze rengeteg-rengeteg fiatal. Nagyon sokan javasoltak a főtér mellett egy ilyen széles utcát nekünk, mert hogy minden lényeges bár ott van, meg ha még egy picit tovább megyünk taxival, akkor 3-4 másik. Az biztos, hogy izgalmas és érdekes helyeket kerestünk fel. Van egy olyan hely Kijevben, úgy hívják, hogy Aréna, és hát csak az volt a probléma, hogy a barátom még kaptak ajándékba egy vodkát, aminek az alján borostyán volt, és a barátom ki akarta szedni ezt a borostyánt, úgy, hogy a bár előtt széttörte az üveget. Persze próbálta úgy, hogy lehetőleg a kuka oldalánál, és akkor utána majd szépen belepakolja, de hát nem így sikerült, úgyhogy olyan apróra széttört az üveg, hogy nem csak a kukába ment, hanem a fémkuka mellett is elszóródtak az üvegcserepek. Ennek az lett a következménye, hogy amikor az aréna bejáratához odaértünk, rögtön közölték a biztonsági őrök, hogy itt bizony nincs belépés. Ez egy korosztály nélküli klub volt pedig, de hát tovább kellett menni a Kristálypalotába, a Crystal Palace-ba, szintén egy nagy szórakozó hely, és emlékszem, hogy éppen a Prodigy egyik tagja, meg egy frissen verbuált csapatnak a tagjai tartottak koncertet, és az első része nagyon közel az előadáshoz volt csak hely. Hát aki már hallgatott Prodigy-t úgy kőkeményen, az tudja nagyjából, hogy ennél csak az ütve fúró dübörgése lehet keményebb, úgyhogy 20 perc után távoztunk, nem bírtuk tovább. Aztán a Lövész nevű szórakozó helyre mentünk, a Shooters-hez, de sajnos az egyik barátomnak, aki véletlenül neki esett korábban a szekrénynek, volt egy kis raktapasz az arcán, és azt mondták, hogy így nincsen belépés. Persze nem azt mondják, hogy emiatt vagy amiatt, csak igazából mondják, hogy hát nekik erre joguk van. Aztán volt egy másik klub, a Gentleman Club, ide már nem is próbáltunk meg bemenni, mert hogy Ferrarik meg Porsche-k álltak előtte, mi meg Zsigulival taxisztunk, úgyhogy végül egy másik helyen pihengettünk, és kikapcsolódtunk, úgy hívták ezt, hogy Mantra, itt beengedtek, és nagy szeretettel is fogadtak minket. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a kievi kalandokat, a híreket követően maradjanak velem.